Urunk, szentelj meg minket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Olvassuk Isten igéjét az első korintusi levél harmadik részéből, a 9. verstől a 15-ig a következőképpen. Mert Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít reá. Kiki azonban meglássa, mi módon épít reá. Mert más alapot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, pozdorját épít rá erre az alapra, kinek-kinek munkája nyilván lesz, mert a ma nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg. És hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül. Amen. Kedves testvérek, ez a mai furcsa világ, de melyik világ nem az, küzd a munkanélküliséggel. És ebben a helyzetben, amikor talán sokaknak nincsen munkája, vagy nagyon nehéz azt megszerezni, vagy megtartani, Isten arról beszél, hogy ő munkatársakat keres. Az ő országában, ő nála inkább munkás hiány van. Mert az Isten munkája nagyon hatalmas. Az Isten munkáját éjjel-nappal lehetne végezni. Isten minden emberre és az egész világra ki akarja terjeszteni az ő munkáját, hogy minél többen hallják meg az igét, szabaduljanak meg a bűntől, és élhessenek igazán boldog életet, és ebben a munkában munkás hiány van. Még sok ember van, aki bekerülhet a munkások közé. És az az új év eleji ige bennünket arra figyelmeztet, hogy ebben az új évben az Úr munkatársai lehetünk. Vagy ha a munkatársai vagyunk, még inkább az ő munkatársai lehetünk, még jobban az ő munkatársai lehetünk. Vajon mik vagyunk mi? Munkanélküliek, munkakerülők, osztalékból élők, vagy pedig Isten munkásai? A munkakerülő az azt jelenti, hogy lenne munka, de nem végzi az Isten országáért. A munkakerülő, vagy a munkanélküli azt jelenti, hogy nem látja meg a helyét. A munkakerülő az, hogy lenne munkája, de nem végzi a maga munkáját. Az osztalékból élő az pedig azt jelenti, hogy abból az eredményből akar megélni, amit más megszerzett, ami megvan. Aki csak használja annak a gyümölcsét és eredményét, amit valaki elért, megszerzett vagy megtermelt volna. Mert az Isten országában is vannak ilyen emberek, akik abból akarnak élni, ami már megvan. Csak fogyasztanak az Isten országában. És ezekből az emberekből lesz a legnagyobb bíráló mindig, hogy miért nincs ez és miért nincs úgy. Lehet, hogy ő fogyasztotta el, használta föl, használta ki, de nem tudja, hogy ő neki kellene munkálkodni, hogy újra termelődjön, vagy megtermelődjön az, amire az embereknek szüksége van. Mert ám legyen, hogy például én szeretett igényes vagyok, és mindenki sokan körülöttem munkálkodnak azért, hogy kapjak szeretetet, vagy bármi jót az Isten országában. De ezt nekem kell újra termelni. Amikor én átélem a szeretetet Istentől embereken keresztül is, akkor az eszközévé kell, hogy legyek, hogy én is azt árasszam, és én is azt adjam tovább. Tehát ilyenek is lehetünk a munka szempontjából az Isten világában, amikor munkanélküliek, tétlenek vagyunk, munkakerülők vagyunk, a ránk bízott feladatot, amire kért az Isten, nem végezzük el, vagy csak használjuk mindazt a sok jót, amiről szó van az Isten áldásai között. A mai igénk tehát egy álláshirdetés. Munkafölvétel van az Isten országában a mai napon, erre az esztendőre. És a munkafölvétel az azt is jelenti, hogy az Isten munkásai közé fölvesz bennünket, de azt is jelenti, hogy amit letettem az előző nap munkát, azt a mai napon újból fölveszem, új erővel, új rendülettel, az új kegyelem alapján újból végezni fogom. Ebben az álláshirdetésben az szerepel, hogy munkatársakat keres, szántóföldet keres, és épületet keres az Isten. Ezek lehetünk ebben az esztendőben. Munkatársakat először is, ami azt jelenti, hogy vele éljek, és az ő akaratát cselekedjen. Nem parancsnokokat keres az Isten, akik megmondják az Úrnak is, hogy mit tegyen és mire van szükségem, és ha Isten azt nem adja, akkor borzalmasan csalódott, de talán el is fordul az Istentől. Nem rabszolgákat keres az Isten, akik úgy gürcölnek, hogy annak semmi eredménye és gyümölcse, és semmi öröme nincsen, és semmi szépsége, és korlátok közé szorítódik az élete, hanem munkatársakat. Maga mellé vesz bennünket. Mellette lehetünk. Ez a csodálatos. Az Isten mellett. És ha mellette vagyunk, akkor mindazt kapjuk, amit ő ad, mindazt látjuk és halljuk, amit ő ad, és mindabban a jobban részesülünk, amiben ő mellette részesedni lehet. De ugyanakkor tehát ebből következik, hogy én tudom a magam munkáját és feladatát, hogy mi az, mert az Isten mellett vagyok, aki végzi a maga munkáját. És látom, mit tesz. És én is azt teszem. És ha nem vagyok Isten mellett, akkor nem látom jól, hogy mit kell cselekednem. Munkatársa légy az Istennek ebben az évben. Aztán a másik, amit mond ez az igénk, hogy szántóföld legyél. Ti az Isten szántóföldje vagytok. Az Isten népéhez szól ez az ige. Milyen a szántóföld? Belevetik a magot, megtermi a gyümölcsét, a veteményt, vagy a kalászt, vagy bármit, és abból lehet adni a többieknek. Olyan embereket keres az Isten, akik nyitottak az Isten igéje számára. Akik elfogadják az Isten igéje. Elfogadják az Isten akaratát, tanítását, kegyelmét. És amikor valamit megkaptak, és a szívükbe vettek az Istentől, akkor ez megtermi a gyümölcsét bennük, és tudnak belőle másoknak adni. Mert Isten nagyon ritkán adja azt, hogy közvetlen jön valami áldás vagy ajándék a mi életünkbe. És nagyon sokszor más embereken, földi angyalokon keresztül akarja adni, földi küldötteken keresztül, aki te lehetsz, és aki én lehetek. Vajon szántóföldje vagy? Szántóföldje lefele Istennek ebben az évben, hogy beléd vetheti, mint magot a földre, azt a sok áldást, és az megtermie a gyümölcsét. Hat rád. Fölhasználod, földolgozod, élsz általa. Hogy legyen mit továbbadni a körülötted levőknek az Isteniből, az Istentől valóból. Aztán épületek legyünk, halljuk ebben az igében. A hatodik részben arról, hogy Isten temploma vagytok, arról van szó, hogy a személyes életünk legyen olyan, hogy Isten az ő szent lelkével betölti. A templom épület önmagában kevés, ha ott van az Úr, úgy lesz igazán az Isten épülete. És ezt a példát mondja a hatodik részben, az ige, hogy a te életed a Szentlélek temploma kell, hogy legyen, ő töltsön be téged mindenben, és úgy élj, és úgy gondolkodj, ahogy szerinted való, ahogy Isten szerint való. De ebben a harmadik részben arról beszél, hogy a gyülekezet a Szentlélek temploma. Hogy a gyülekezetben ott legyen, és ott lehessen az Úr. És hogy ő legyen az, aki a közösségünkben segít bennünket abban, hogy másmilyen legyen az a közösség, és máshogy érezzük magunkat, mint másút ebben a világban. Békességet leljünk, bocsánatot kapjunk, és örömmel haladjunk előre a mi életünk dolgaiban. És ez az, amire szükség van, hogy az Isten munkásai valóban a lélek temploma legyenek, olyan gyülekezet, olyan közösség, ahol az Urat tudják dicsőíteni, akik odajönnek, és megérzik azt a csodálatos légkört, amit az Isten jelenléte jelent. Vajon ilyen emberek vagyunk? Mi körülöttünk az Isten valóságát érzi meg valaki, ahogy az énekünk mondja, hogy itt az Isten köztünk, vagy azt mondja és azt érzi, hogy ez taszít, ez ellök, ez nem jó, ez távol van, ez magával foglalkozik csupán. A gyülekezet azt jelenti, törődünk egymással. És ez nem csupán azt jelenti, hogy aki új vagy idegen, annak odaadom az énekeskönyvet talán kinyitva, ez a legalapvetőbb, de azt jelenti, hogyha valaki szomorú vagy bánatos, megszólítom, hogy miért vagy szomorú, vagy ha én valami nagyon jót kaptam az igéből, akkor elmondom neki, hogy számomra mi volt az üzenet, vagy kérdezem az ő élete felől, törődök vele, ez is hozzátartozik a gyülekezethez. És én tudom, hogy nagyon szép és nagy dolog az is, mert egy ilyen szolgálat is van, hogy néhányan telefonálnak másoknak, és az vasárnapi ígéről, de ha nem tudott jönni, akkor is az ő életük, helyzetéről és gondjairól beszélnek pár szót. Sőt, olyan is van, hogy telefonon keresztül együtt imádkoznak. És ez már nem tartozik a kőből épült templom épülethez, de hozzátartozik a gyülekezethez, az Isten népéhez, hogy mi vagyunk az építőkövek, de belül az Úr van, az Úrért élünk. Az Urat szolgáljuk, és segítjük azokat is, akik az Isten népe, hogy erősödjenek a hitben, és így együtt előbbre juthassunk. És az otthonainknak is ilyennek kell lennie, hogy az Úr legyen ott a középpontban. Hogy bárki, aki bejön a családba, a családtag is, az is érezze az Isten élő jelenlétét a Szentlélek által. Te nem tudhatod saját magad, hogy a te otthonodban mit érez valaki, aki oda belép. De aki belép, az érezni fogja, hogy itt van-e az Isten, vagy sem. Vajon ott van-e az otthonodban, és úgy fogadod-e? És ebben segít a mi Istenünk, hogy ilyen lehessen a mi egész életünk. Aztán, amikor munkásokat hív az Úr, azt mondja, hogy ebben az egyházban, ebben a gyülekezetben sokféle munkás van, de mind egy alapra épít. Ahogy a 11. vers mondja, hogy más alapot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, amely a Krisztus Jézus. Jézus kell, hogy legyen a gyülekezet alapja. Akkor vagyunk igazán jó közösség, ha ő rá épül a gyülekezet. A korintusi gyülekezet egy nagyon huncut gyülekezet volt, egy rakoncátlan közösség, amely mindig ficánkolt, és nem éppen azt akarta tenni, amit akart, és rengeteg bonyodalom, meg nyugodtan mondhatjuk, hogy még balhé is volt köztük, de mindig tudta Isten rendezni, mert azért figyeltek rá, és úgy szolgáltak a szolgálók is, és úgy értek a gyülekezet tagja is, hogy mindig elrendeződött, mert nem abban volt a gyülekezet egysége, meg nagysága, hogy ott minden tökéletes volt, hanem abban, hogy ott minden elrendeződött, ott minden elcsütült, ott mindig békességre jutottak. És voltak ilyen emberek benne a gyülekezetben. Az egyik gond, hogy azt mondta, régen több vezetője volt a gyülekezeteknek, ma már lassan egy sincs néha, olyan kevesen vannak a szolgálók, többen voltak, és azt mondta az egyik csoport, hogy mi Pál apostolt szeretjük hallgatni, mi őrá figyelünk, mi Pétert szeretjük hallgatni, milyen jól Kéfásra hallgatunk, mi Apollósra hallgatunk, mi erre hallgatunk, mi arra a ő követői vagyunk a gyülekezeten belül. Vannak olyan gyülekezetek ma is, ahol több lelki pásztor van, van azért egy néhány nagy gyülekezet. Én is régen olyanba jártam, ha jártam gyerekkoromban, és ott a nagy táblán ki volt írva, hogy 9 órakor ez szolgál, 11-kor ez szolgál, délután 6-kor ez szolgál. Ment kifele a nép, oda ment a táblához. Na, jövő vasárnap mikor szolgál az, akinek a szolgálatát hallgatni akarom. És akkor, ha azt akarta hallgatni, ő délután 6-kor jött el, azt akarta, délelőtt 9-kor jött el. Hát nem a legtökéletesebb, mert mi nem emberekért jövünk, hanem az Isten igéért. És ha valaki az Isten igéért hirdeti, vagy mind a három szolgáló az Isten igéért hirdeti, akkor ha én 11-kor szoktam járni, mindig 11-kor menjek. Ha 9-kor, akkor menjek. Most csak zárójelben mondom, hogy nem biztos, hogy tökéletes ez a megoldás, amikor ez a három csoport mind elfért volna egy Isten tiszteleten, mert jó, ha mindnyáján ismerjük egymást, és amíg lehet, hát így legyen, majd ha nagyon tele leszünk, akkor kell másikat tartanunk, másik alkalmat. És hallottam olyan gyülekezetről, talán Koreában, igen, Koreában, Dél-Koreában, hogy 4 istentiszteletet tartottak, tömve a templom, és minden istentiszteleten hirdették, hogy kedves testvérek, aki most itt van ezen az istentiszteleten, az a következőre ne jöjjön, mert tele lesz a templom újabbakkal és másokkal. És a második istentiszteleten megint hirdették, hogy kedves testvérek, ne jöjjön a következőre. De ezt a szükségből mondták, nem azért, hogy ellene lettek volna annak, hogy valaki is jöjjön, miért lettek volna ellene. Azért mondták, mert olyan rengetegen voltak, hogy nem fértek el. És ez egy más eset. Ez egészen más helyzet. No most, visszatérve arra, ami itt a mi igénkben van, hogy ezek az emberek kicsit pártokra szakadtak a gyülekezetben. Egyiket, másikat hallgatom, ide tartozom, oda tartozom. Megtehették, mert tényleg van olyan, hogy az egyik szimpatikusabb, a másik kevésbé, az egyik jobban barát, a másik kevésbé, az egyik engem jobban meg tud érteni, a másik kevésbé. De azt mondja az apostol, hogy vigyázzatok, jól van, de baj ne legyen, mégiscsak egy gyülekezet vagyunk, ha különböző emberek is vannak. És a több vezető is van. Egy gyülekezet vagyunk. És azt mondja az apostol, hogy mi a vezetők együtt akarunk vezetni. És azt mondja az apostol, hogy ti a gyülekezet együtt akarjatok gyülekezet lenni. Egy gyülekezet legyünk, mert egy az alap az Úr Jézus Krisztus. És amíg a Krisztus az alapja az életünknek, amíg az az alapja, hogy Jézus Krisztus az én megváltom, aki által bűnbocsánatot és új életet nyertem, addig megvan a reménysége annak, hogy egy maradjon, és egy kell, hogy legyen a gyülekezet. Itt másról van szó. A különböző tanítók és szolgálók és gyülekezeti tagok mit tudnak adni a közösségnek? Ez a kérdés. Az alap az Úr Jézus Krisztus. De a kérdés az, hogy mi épül az alapra? Az egyik szénát, fát és pozdorját épít rá, ahogy olvastuk, a másik pedig drága követ, aranyat, ezüstöt épít rá. És az a nap majd megmutatja, hogy ki mit épített rá. Most nem látszik, de majd ha jön a tűz, majd ha jön az ítélet nap, akkor megmutatkozik, hogy mi volt a pozdorja, mi volt a gyenge, a kicsi és a kevés, és mi volt a maradandó, mi az, ami épült rá. És ugyan megmarad az is, aki fát vagy pozdorját épített rá, és megmenekül, de úgy, mint egy tűzön keresztül. Mert itt ebben az igében nem a végső ítéletről van szó, hanem a szolgálat megítéléséről van szó, hogy a szolgálatokat megítéli az Isten, és valakinek a szolgálata gyengébbnek bizonyul, valakinek a szolgálata komolyabbnak bizonyul. Van, akinek a szolgálata teljes szívből való szolgálat lesz, és van, akinek csak egy mellékes szolgálat lesz. És van, aki sokkal többet végez, de a kis ujjával teszi a dolgokat, és van, aki nagyon keveset végez, de két keze erőfeszítésével az Isten országáért, és azt többnek fog ítéltetni, és azt gyémántnak fog ítéltetni az Úrnak a nevében. És ez nem csak a pásztorokra vonatkozik, hanem minden egyes gyülekezeti tagra is vonatkozik, mi ránk, akik vagyunk a gyülekezetben. Tehát mit építünk rá? A fát az azt jelenti, hogy azt kérem alapjában, azt jelenti, hogy Istentől azt kérem, hogy segítsen meg engem az én dolgaimban. Tehát főleg földieket kérek. Helyes, hogy kérjük a földieket, de amikor azt kérem, és abban kérem az Isten segítségét, az kevés lesz. Nem csupán arról van szó, hogy kérnem kell azt, hogy Istentől mit kapok, és Isten mit ad nekem, hanem én kell, hogy figyeljek Istenre, hogy ő mit vár én tőlem, mit akar velem tenni, és mit akar adni nekem. Tehát az egyik a fa és a pozdorja, hogy mulandó dolgokat kérek, amit kérhetek, meg földieket kérek, meg kicsit és keveset kérek az Istentől. A másik az arany és az ezüst ebben az igében, a drága kő, amikor azon munkálkodik valaki elsősorban, hogy örök életet kapjanak az emberek, hogy a szívük legyen tiszta, hogy a lelki szolgálatukat is betöltsék, mert akármennyire végzünk e világért való szolgálatokat, az mégiscsak az e világi dolgokban segít bennünket, még ha az Úr nevében osztunk is levest. Helyes, és kell. De véget ér. Van-e mellette, vagy fölötte olyan szolgálat, amivel a marandandót szolgáljuk, hogy amikor az élet véget ér, az ég és a föld elmúlik, akkor mégis maradjon valami kincs, a kegyelem a szívemben, az Úr az én szívemben, akire alapozódott az életem, aki megmarad, akármilyen volt az életem, nehéz vagy könnyebb, bajokkal teli vagy kevesebbel, de megmarad a kincs, hogy van, megváltom. És ez nem csak ott lesz áldás, hanem már a földi életben erőt és tartást ad nekünk, hogy én az Isten útján vagyok. Én az Isten gyermeke vagyok. Én őhozzá tartozom. Nekem úgy kell élnem, de azt is tudom, hogy engem ő fog segíteni, és engem ő fog vezetni ebben az új esztendőben is. És lehet, hogy sokszor nagyobb dolgok történnek formálisan a építés területén, de a fából van, elmúlik. És lehet, hogy kisebbre épül egy olyan közösség, ahol jobban előtérben van a drága kincs, de megmarad. És a személyes életünkben is. Ne csak azt építsük, testvérek, ami nekem, meg pillanatnyilag, meg anyagilag, meg pihenésbelileg fontos és jó, hanem építsük azt, amit maradandó. Épületes legyen minden együttlétünk, minden beszédünk, minden cselekedetünk, amivel építeni tudjuk a másikat, és vajon ilyeneket mondunk, és ilyeneket teszünk-e, és ilyeneket tegyünk az elkövetkező esztendőben, erre hív bennünket az Isten. Hányszor, ó, én nem teszem, amikor hívnak valamilyen feladatra, vagy szolgálatra, vagy csak bírálom, hogy így vagy amúgy kellene, ahelyett, hogy azt mondanám, hogy itt vagyok, Uram, mit vársz tőlem? És én azt kész vagyok tenni. Amikor tehát ezekről a dolgokról beszélünk, akkor nagyon fontos azt látni, hogy a munka sosem megy mélyebbre, mint amilyen mélyre mi magunk megyünk. És ezt jegyezzük meg. Ha én azt akarom, hogy mélyre menjen a munka, mélyebbre jusson a gyülekezet, ő komolyabbá legyen, előre haladjon, akkor nekem kell mélyebbre jutni. Én nem jutottam mélyebbre a hitbe. Hogy történhetne meg, hogy azok, akiknek szolgálok, azok mélyebbre jutnak? Hogy történhetne meg, hogy a gyülekezet mélyebbre jut, a testvérem mélyebbre jut, a családom mélyebbre jut, ha én nem jutok mélyebbre, ha én nem haladok mélyebbre? Tehát érezzük meg, hogy csak olyan mélyre jut az Isten munkája a gyülekezetben és a családban, amilyen mélyre jut az Isten munkája én bennem. És ne csodálkozzunk, hogy felszínes a család, felszínes a gyülekezet, annyira csak emberi, sokszor nem mindenben, de mégis, ha mi magunk nem mélyültünk a hitben. És arra hív ez az ige, hogyha te azt mondod, hogy igen, munkás leszek ebben az esztendőben, a te munkásod leszek, Istenem, ebben az esztendőben. Látom, hogy sok a munka és örömmel végzem. Akkor a következő az legyen, hogy azt mondod, hogy és mélyebbre akarok jutni a veled való közösségben, az ige ismeretében. És akkor fogsz mélyebbre jutni a szolgálatban, és akkor tudod szolgálni azt, hogy mélyebbre jusson lelkileg, komolyabb legyen, boldogabb legyen, kitisztultabb legyen, helyén valóbb legyen, céltudatosabb lehessen a gyülekezet közössége is. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ebben az évben munkára hívsz bennünket, munkásokat keresel. Olyan jó, hogy nálad nem kell munkanélküliségnek lenni, mert abban rengeteg munkában helyünk lehet nekünk is. Köszönjük, hogy eddig is elhívtál és szolgálhattunk téged. Segíts, hogy ezután is így legyen. Segíts, hogy még komolyabban vegyük a munkát, és még mélyebbre jussunk mi magunk a veled való közösségben, az igéd ismeretében, a lélek által való megtisztulásban és megragadtatásban, hogy mélyebb lehessen a munkánk eredménye a gyülekezetben, a családunkban és a magunk életében is. Köszönjük, hogy ebben az új esztendőben ilyen csodálatos programot adsz nekünk, hogy melletted állhatunk, mint munkatársaid, hogy tőled tanulhatunk, és tőled vehetjük át a feladatot, hogy benned bízhatunk, és a te oltalmad alatt élhetünk. Kérünk, áld meg ezt az évet, Úrunk, hogy valóban tudjunk valamit tenni a te dicsőségedért, a te gyülekezetedért, családjainkért és hazánkért, hogy rajtunk legyen a te áldásod, és az örök céltól semmi el ne téríthessen bennünket. Köszönjük, hogy az új évet veled kezdhettük, segíts, Urunk, hogy veled folytassuk, és veled fejezzük be is, ha megengeded, hogy megérjük. Amen. Dicsőség legyen az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben dicsőség volt, úgy legyen most és mindörökké. Amen.